Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm hallgatóinkat podcastunk második évadának második, a Strasbourgi Bíróságról szóló adásán. Én Bazán Barbara vagyok, és ma is itt van velem állandó beszélgető partnerem, Papp Dániel, az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogásza, akivel tovább folytatjuk a bíróság aktualitásairól szóló podcast sorozatunkat. Két héttel ezelőtti adásunkban egyrészt egy a guantanamói fogvatartásokkal kapcsolatos ügyről, másrészt pedig a lengyel jogállamisággal kapcsolatos számos közelmúltbéli intézkedésről és döntésről is szót ejtettünk. A mai adásban egy minden eddigieknél aktuálisabb és megdöbbentőbb témáról beszélünk. 2022. február 24-én kezdetét vette az Ukrajna elleni orosz hadművelet, amely a 2014 óta tartó orosz-ukrán háború eddigi legnagyobb fegyveres konfliktusa. A hadművelet azt követően kezdődött, hogy Oroszország elismerte a Donyecki és a Luhanszki népköztársaságot, valamint az orosz hadsereg bevonult Donbaszba. A fegyveres konfliktus 2014-ben a Krím-félsziget Oroszország általi annektálásával kezdődött, miután Ukrajna szerte tüntetések törtek ki Viktor Janukovics ukrán elnök orosz barátpolitikája ellen. A háború az annexió, valamint a szeparatista népköztársaságok létrejötte óta tart, azonban az elmúlt hetek eseményei példátlanok. Oroszország, valamint a később a háborúba az orosz oldalon becsatlakozó fehér-orosz csapatok számos várost és kulcsfontosságú katonai létesítményt megtámadtak, az invázió nagyszámú civil áldozatot követelt, valamint több mint 2.600.000 menekült hagyta el Ukrajnát. A háború nemzetközi szinten is sokféle reakciót kiváltott. Számos ország, valamint nemzetközi szervezet, köztük az Európai Unió is elítélte az orosz támadásokat és szankciókat vezetett be. Számos nemzetközi vállalat bojkottálta az orosz piacot és vonult ki a támadás elítélése címén, valamint február végén Zelenszky ukrán elnök leadta Ukrajna-Európai Uniós felvételi kérelmét, kérelmezve a gyorsított felvételi eljárást. Mi volt az Európa Tanács reakciója az orosz támadást követően, és változott-e azóta az álláspontja?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Az Európa Tanács, mint az európai kontinens vezető emberi jogi nemzetközi szervezete sem hagyta szó nélkül a jelenleg folyó orosz-ukrán konfliktust, és ahogyan azt már korábban is tette a szervezet a Krím-félszigettel kapcsolatos konfliktus nyomán 2014-ben, illetve azt követően, ezúttal is úgy döntött az Európa Tanács az alapokmányával összhangban, hogy az Ukrajna elleni hadműveletek miatt azonnali hatállyal felfüggeszti Oroszország képviseleti jogát a miniszteri bizottságban, illetve az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében is. Ez mit jelent? Ez felfüggesztés, ami azt jelenti, hogy nem egy végleges intézkedés, hanem ideiglenes. A gyakorlatban a kommunikációs csatornák fennmaradnak Oroszország, illetve az Európa Tanács között, és Oroszország továbbra is tagja marad az Európa Tanácsnak, és annak több mint 200 egyezményének, ugye ideértve az Emberi Jogok Európai Egyezményét is. A bíróság előtt folyamatban lévő ügyeket sem érinti ez az intézkedés, tehát azokat a bíróság továbbra is vizsgálja, illetve az orosz nemzeti bíró továbbra is a bíróság tagja, tehát a különböző formációkban az ügyek vizsgálata során részt vesz. Most ez az eljárás maga a képviseleti jog felfüggesztése. Ez az Európa Tanács alapokmányának, statútumának a 8. cikkén alapuló eljárás. Viszont azt kell róla tudni, hogy átfordulhat kizárásba. Tehát a miniszteri bizottság dönthet úgy, hogy felkéri az alapokmányt, a statútumot sértő államot a kilépésre. Ha pedig az nem teljesíti ezt, akkor a bizottság dönthet úgy, hogy egy általa meghatározott időpontban az érintett tagállam tagsága megszűnik. Na most hallgatóink hallhatták már a médiából azokat a híreket, miszerint Oroszország kilép az Európa Tanácsból, és így az Emberi Jogi Egyezményből is. Arra tekintettel, hogy ez az információ az Európa Tanács részéről még hivatalos csatornákon nem került megerősítésre, így erről most bővebben nem fogunk tudni beszélni, legalábbis a jelen felvétel idején még erről nem tudunk semmiféle megerősítést sem cáfolatot mondani. Viszont a következő podcast adásunkban mindenképpen érinteni fogjuk a témát, amennyiben további fejlemények következnek, illetve további információkat fog publikálni az Európa Tanács ezzel kapcsolatban.
Hallgatóink is hallhattak róla, hogy az említettek kapcsán február 26-án Ukrajna keresetet nyújtott be Oroszország ellen a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Az ügy minden bizonnyal még hosszú éveken át is eltarthat, a bíróság kötelező joghatóságát elismerő nyilatkozatok hiányában pedig a bíróság joghatósága lesz az ügy első igazi kihívása. Mielőtt azonban ezek eldöntésére sor kerülne, a Nemzetközi Bíróságnak az Ukrajna által előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelmet kell eldöntenie, amelyben a felperes Ukrajna arra kéri a bíróságot, hogy kötelezze Oroszországot a támadás leállítására. Az ideiglenes intézkedések kérdésében a Nemzetközi Bíróság éppen múlt héten tartott meghallgatást, amelyen azonban az orosz képviselők meg sem jelentek. Mi a Strasbourgi Bíróság előtti ügyek mostani státusza? A bíróság korábban már elrendelt ideiglenes intézkedéseket Oroszországgal szemben a krími konfliktus vonatkozásában 2014-ben. A mostani események kapcsán is érkezett esetleg ilyen kérelem?
Igen, tehát a Hágai Nemzetközi Bírósághoz hasonlóan az Emberi Jogi Bíróság előtt is van lehetőség ideiglenes intézkedés elrendelésére államközi jogvitában, és ahogy említette, a bíróság már korábban rendelt el ilyen ideiglenes intézkedést. Jelenleg is folyamatban lévő Ukrajna és Hollandia kontra Oroszország államközi jogvitában, amelynek tárgya többek között a Malaysian Airlines MH17-es járatának a katasztrófája Kelet-Ukrajna területén. Ebben az ügyben még 2014-ben rendelt el ideiglenes intézkedést a bíróság, amelyben a feleket a katonai beavatkozástól való tartózkodásra szólította fel. Ez azóta is hatályban van. A mostani konfliktus kapcsán, tehát a február 24-én kirobbant konfliktus kapcsán is már született ideiglenes intézkedés, mégpedig március 1-én, a bíróság március 1-én elrendelte azt az ideiglenes intézkedést, amelyben Oroszország kormányát felszólította arra, hogy tartózkodjanak a civilek, illetve a polgári létesítmények elleni katonai támadásoktól. Ugye azt követően került sor erre az ideiglenes intézkedésre, hogy Ukrajna február 28-án kérelmet nyújtott be. Ebben az ukrán kormány az orosz csapatoknak Ukrajna szuverén területe elleni katonai agressziója során megvalósult, emberi jogok súlyos megsértésére hivatkozott, és a bíróság az ukrán területen végrehajtott orosz katonai műveletekkel kapcsolatban konkrétan arra szólította fel Oroszországot, hogy az hagyjon fel lakóépületek, segélyszállító járművek, egyéb különlegesen védett polgári létesítmények, ugye itt például iskolák, illetve kórházak támadásával, és arra is felszólította Oroszországot, hogy haladéktalanul biztosítsa az orosz csapatok által támadott, vagy ostrom alatt álló területen található egészségügyi intézmények, azok személyzete, illetve a mentésben résztvevő járműveknek a biztonságát, tehát hogy ezek biztosítva legyenek. Továbbá még ebben az ideiglenes intézkedésben azt találhatjuk, hogy az EJEB felszólította az orosz kormányt arra, hogy a lehető leghamarabb adjon tájékoztatást az ideiglenes intézkedés maradéktalan betartása érdekében hozott intézkedésekről. És itt említeném meg, hogy az ideiglenes intézkedést valószínűleg az ukrán állam részéről érdemi államközi kérelem fogja követni, tehát a már jelenlévő ügyekhez egy újabb államközi jogvita fog nagy valószínűséggel csatlakozni.
Tehát ezek a kérelmek Ukrajnából érkeztek. Az orosz állam vagy orosz egyéni kérelmezők is nyújtottak be panaszokat?
Igen, már Oroszországból is érkezett ideiglenes intézkedés iránti kérelem, mégpedig egy orosz kérelmezőtől, tehát itt nem az orosz állam a kérelmező, hanem egy orosz napilap, amelynek az az érdekessége, hogy ennek a napilapnak a szerkesztője, azaz az Andrejevics Muratov, aki tavaly Nobel békedíjat kapott az újságírói tevékenységéért. Most a kérelmező az egyezmény 10. cikkének a megsértésére hivatkozva kérte ezt az ideiglenes intézkedést Oroszországgal szemben, mégpedig azért, hogy a bíróság szólítsa fel Oroszországot arra, hogy a szüntesse be azt a tevékenységét, amelyel tulajdonképpen ellehetetleníti a napilapot az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos híradástól. Tehát teljes mértékben blokkolja azt, hogy a napilap ezzel kapcsolatban információt szolgáltasson. Itt mire kell gondolni? Tehát egy olyan tevékenység valósul meg a kérelmező szerint pénzbírságok, illetve börtönbüntetéssel való fenyegetés formájában, amely akadályozza a kérelmezőt, ezt a napilapot a vélemény nyilvánításának a szabadságában, annak gyakorlásában. Most még azt itt elmondanám, hogy nagyon ritka, hogy a bíróság a 10. cikk alatt rendel el ideiglenes intézkedést. Ugye korábbi adásainkban már említettünk, hogy itt általában, ha ideiglenes intézkedésről van szó, akkor az élethez való jog, illetve az embertelen megalázó bánásmód, a kínzás tilalma, tehát a 3. cikk alatti sérelmekre kell gondolni, amikor a bíróság ideiglenes intézkedéssel beavatkozik. Viszont a jelenleg folyó konfliktus kontextusa az egy olyan különleges helyzetet teremtett, amely alapján a bíróság egyik kamarája március 8-án úgy ítélte meg, hogy a kért ideiglenes intézkedést el kell rendelni.
Mi fog történni a függőben lévő ukrán ügyekkel? Befolyásolja ezeket, ezeknek a lefolyását az újabb orosz támadás?
Igen, befolyásolja a függőben lévő ukrán ügyeket, illetve a függőben lévő orosz ügyeket is. Az ukrán kormány február 24-én kelt kérelmében kérte a bíróságot, hogy a fegyveres konfliktusra tekintettel a bíróság függessze fel az Ukrajnával szemben benyújtott valamennyi kérelem vizsgálatát. Ugye miért kérhette ezt? Többek között azért, mert a kommunikációs csatornák fenntartása Ukrajna, illetve a bíróság között nem garantálható az eseményekre tekintettel. És ezt figyelembe véve az Emberi Jogi Bíróság számos intézkedést hozott. Röviden összefoglalva, a következő időszakban, tehát ameddig ezt felül nem vizsgálja a bíróság, az Ukrajnával szemben beérkező valamennyi új kérelem nyilvántartásba vételre fog kerülni, viszont ezeket csak később fogja vizsgálni a bíróság, kivéve az ideiglenes intézkedéseket, amelyeket továbbra is fel fog dolgozni, az ideiglenes intézkedés iránti kérelmeket. Na most a 6, illetve a február 1-től hatályos 4 hónapos határidő a kérelmek benyújtására, ami ugye az utolsó olyan hatékony hazai jogorvoslat kimerítésétől számítandó, amely a nemzeti jogrendszerben hatékony az egyezmény szempontjából. Ezek a határidők nem kerülnek meghosszabbításra. Ha az ügyiratai már vizsgálatra készen állnak, akkor a bíróság a határozatokat, illetve az ítéleteket továbbra is meg fogja hozni, viszont a bíróság online a nyilvánosság számára is elérhető adatbázisában, a HUDOK-on, ezek nem fognak közzétételre kerülni, és a feleket sem fogják tájékoztatni további értesítésig. Új határidőket nem fog meghozni a bíróság, nem határozunk meg új határidőket, viszont a folyamatban lévő ügyekben már futó határidőket felfüggeszti a bíróság. Még további változás az, hogy a nagykamarai hatáskör átadási eljárás, amely alapján a kamarák a bonyolult vagy politikailag szenzitív ügyeket a nagykamara elé utalhatják, de most az erre vonatkozó 3 hónapos határidőt sem fogja meghosszabbítani a bíróság, és a leveleket a szokásos módon fogja feldolgozni. A kimenő leveleket viszont csak a felek tájékoztatása céljából, és mindaddig fogja megküldeni, ameddig a postai szolgáltatás, illetve az internet rendelkezésre áll Ukrajnában. Ezeket az intézkedéseket pedig 2022. március végén, tehát a hó végén újra fogja értékelni a bíróság.
A jelenlegi fegyveres konfliktus megelőzően is már folyamatban volt több államközi jogvita Oroszország és Ukrajna között. Mit érdemes tudnunk általánosságban az államközi jogvitákról és konkrétan a már korábban megkezdett ügyekről az EJ-ben?
Az egyezmény 33. cikke az, ami szabályozza az államközi jogvitákat a bíróság előtt. Tehát ilyen esetben ugye nem egy természetes személy vagy jogi személy kérelmező áll szemben az állammal, hanem az, ahogy például a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt is történik, ugye egy vagy több kérelmező állam áll szemben egy vagy több válaszadó állammal. Miért fontos ez? Tehát az államok közötti panaszeljárás az azért kiemelkedően fontos, mert az emberi jogi védelem minimális standardjait kialakítja az egyezményben részes államokban, és ugye ezzel lehetőséget nyújt arra is, hogy a szerződő államok cselekedjenek akkor, amikor nem egy elszigetelt emberi jogi sérelemről van szó, hanem egy egész állam ellen kell fellépni. Nem sok ilyen ügy van, ugye ezek kivételes ügyek, nagyon ritkák, tehát a bíróság fennállása óta, ami ugye most már majdnem 70 év, eddig összesen 27 ilyen ügy volt, ami nem tűnik soknak. Viszont szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ennek a 27 ügynek több mint a fele az olyan ügy, amely körülbelül az utóbbi 10 évben került nyilvántartásba vételre. Ez azt gondolom, hogy nagy figyelmet érdemel, mert ez a jelenlegi ügyszám, a folyamatban lévő ügyek száma mutatja azt, hogy az európai kontinensen ebben az időszakban mennyire megnövekedett a geopolitikai konfliktusok száma.
A folyamatban lévő államközi ügyek között több ukrán-orosz államközi jogvita is van, és ahogy ön is említette, bár ezek az ügyek a lenyésző részét teszik csak ki, annál inkább megnövelik a bíróság már egyéni kérelmek miatt is meglehetősen nagy ügyterhét. Mit érdemes tudnunk az Oroszország és Ukrajna közötti eljebb előtti államközi jogvitákról?
Igen, amennyiben a mostani ideiglenes intézkedés iránti kérelmet, ahogy említettem, egy érdemi kérelem is követi majd, akkor ez lesz 2014 óta a 10. államközi kérelem a két ország viszonyában, és az egyéni kérelmek száma is kiemelkedően magas a konfliktusokból adódóan. Ugye a két ország közötti jogvita miatt összesen 7000 egyéni kérelem van folyamatban a bíróságon, tehát nagyon nagy számú egyéni kérelem és nagyon nagy számú államközi kérelemről van szó. Alapvetően az államközi kérelmekre, ha fókuszálunk, akkor ezeket 3 csoportra oszthatjuk tárgyuk szerint. Az első csoport van a Krím-félsziget illegális elcsatolásával, illetve a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktussal összefüggésben benyújtott államközi kérelmek vannak. Ugye az ukrán kormány az 2014. február 27-től az Orosz Föderáció Ukrajna részét képező krími autonóm köztársaság felett gyakorolt ellenőrzését vitatja ezekben az ügyekben, illetve a Kelet-Ukrajnában tevékenykedő fegyveres szeparatista csoportokat és azok tevékenységét sérelmezi. Ezen ügyek közül két összevont ügyben már született döntés a bíróságon, mégpedig a részleges befogadhatóságról. Tehát itt a bírósága az egyezmény első cikke, az úgynevezett joghatósági klauzula alatt vizsgálta ezt a kérdéses konfliktust. Érdemi döntés, végső döntés még nem volt ezekben az ügyekben, tehát erre még várunk, de befogadhatóság kapcsán már igen. És ebbe a csoportba sorolnék még egy ügyet, ennek a tárgya a 2018. november 25-én a Fekete-tengeren történt incidens, ugye itt a Kercsi szoros közelében a Krím partjaitól 13-14 tengeri mérföldre történt egy olyan incidens, amelynek során az orosz parti őrség tüzet nyitott három kisebb ukrán hadihajóra, ezeket elfoglalta, és a 24 főnyi legénységük ellen pedig tiltott határátlépés címén eljárást indított. Tehát ez az ügy is egy olyan ügy, ami az első csoportba a szorosan vett Krím-félsziget illegális elcsatolásával kapcsolatos ügyekhez sorolandó. A második csoportban egy olyan összevont ügycsoport található, ahol a kérelmező állam Hollandia és Ukrajna, a válaszadó állam pedig Oroszország. Ezt már korábban említettem, tehát ez az az ügy, amelyben a bíróság a Malaysian Airlines MH17-es járatának a katasztrófáját vizsgálja Kelet-Ukrajna felett, és az azzal kapcsolatos felelősséget az emberi jogi egyezmény vonatkozásában. Ennek az ügynek a nagykamarai tárgyalása idén januárban már megtörtént, tehát itt a döntést várjuk. A harmadik csoportban pedig a jelenlegi konfliktust megelőzően a két ország közötti legfrissebb államközi jogviták találhatóak. Az egyik ügyben, amelyet Ukrajna indított, Ukrajna azt állítja, hogy Oroszország célzott merényleteket követett el feltételezett ellenfeleivel szemben külföldön, illetve Oroszországban is, és olyan tevékenységet végez, amellyel megnehezíti a felelősöknek a megtalálását. Egy másik ügyben, az pedig abból a szempontból érdekes, hogy azt Oroszország indította, tehát ott Oroszország a kérelmező állam, és Ukrajna a válaszadó állam, és hasonlóan az ukrán kérelemhez, ebben Oroszország állítja azt, hogy Ukrajna követelt célzott merényleteket, emellett azt, hogy korlátozza az orosz kisebbség szavazati jogát Ukrajnában, az orosz kisebbség nyelvhasználatát, és hogy folyamatosan támadásokat intéz orosz követségi épületek és konzulátusok ellen. Tehát ezekhez az ügyekhez érkezhet majd a most kirobbantott konfliktus eredményeképpen egy újabb államközi kérelem.
A következő adásban ezeknek az ügyeknek a részletes megmutatásával folytatjuk. Addig is köszönöm szépen a beszélgetést Papp Dánielnek, a Strasbourgi Bíróság jogászának, akivel a mai adásban az orosz-ukrán háború fényében a korábbi Krím-félszigettel kapcsolatban benyújtott és jelenleg is folyamatban lévő egyéb ügyekről beszélgettünk. Tartsanak velünk két hét múlva is, amikor ugyanezt a témát folytatjuk, érintve a háborúval kapcsolatos aktuális eseményeket, az ügyekben történt bármilyen előrelépést, valamint Oroszország Európa Tanács tagságának kérdéseit. Minden hallgatónak addig is köszönjük a figyelmet, kellemes hetet kívánunk a viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.